Eső, nap, minden, amire szükségünk van. Mi is volt az ebéd? Mi volt az ebéd? Például. Jó zápor, amely életet ad. Olyan hisztisek vagyunk, minden bajunk van az időjárásra, ha süt, akkor az a baj, ha esik, az a baj. Hát adott esőt, és ez az eső élet, testvérek, élet. És van akinek, nekem is nem egyszer, ilyen a szívem, a lelkem, mint a kiszikat, száraz, vagy esetleg kemény föld, sivatag, ahogy olvassuk az igében, és adja az Isten az ő esőjét. Késői eső, langyos eső, az élet esője. És ezek szerintem, ezek az időjárás változások is üzenettel bírnak. Egyrészt a Jóisten világában élünk, ő alkotta, teremtette ezt. És a másik, ahogy tegnap beszéltünk arról, hogy miért énekelnek tavasszal a madarak, hát azért, mert több a fény. És láttuk itt, én is többször elmentem ma a kemény kis búza szemek mellett, és mellette már a kinőtt kis búza. Hát itt erről van szó. Egy búzának nem elég itt prédikálnunk, kiszórhatjuk a sok, egy zsák búzát kiszórhatunk ebbe a templom, és akkor prédikáljunk neki. Ez így kevés. Mire van szüksége a kemény, száraz búzaszemnek, hogy meghasadjon, életté váljon benne az elhelyezett kis életcséra, illetőleg jó és sok gyümölcsöt teremjen, vagyis hogy kenyér legyen belőle, táplálék. Mire van szüksége? Fényre, melegre, esőre. Olyan közegre, amiben ő megnyílik, elindul benne valami. És ez tulajdonképpen az evangélium. Ezt az alkalmat nem tartja Szeverényi János, ez ő nagyon kevés, és mi evangélizálni sem tudunk. Mondják, hú, nagy evangélizátor ez vagy az. Nincs ilyen. Emberek nem tudnak adni életet, hitet, bűnbocsánatot, üdvösséget. Testvérek, Cseri Kálmán se, Teréz anya se, senki nem tud ilyet csinálni. Senki. Ő hívott össze minket, mi azért vagyunk itt, mert süt a nap, mert az Isten napja följön jókra, gonoszakra, hívőkre és lókötőkre, imádókra és tagadókra egyaránt. És ez az esély, ez az egyetlen esély, hogy a tagadóra rásüt az Isten napja, és lehet, hogy ez a kemény szív meglágyul, majd lehet, hogy ott élet lesz. No, mondjunk azért egy imádságot is. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. A hatalmas Isten az Úr szól és hívja a földet. Napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Hálaadással áld az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Drága Úrunk, azért tudunk talán kiáltani, nyomorúságunkban segítségül hívni téged, mert te élsz, mert te vagy, mert te megszólalsz, te fényt adsz a sötétségbe is, és te megszólíthatóvá teszed magadat, megszólítottál minket, tudtál rólunk, nem csak anyánk méhében, hanem mielőtt formáltattunk, már te akartál, és szerettél minket, és jó látásod, elgondolásod volt, és van mindannyiunk életével kapcsolatban. Örök, tökéletes és teljes és halálos szeretettel szerettél, ezért teremtettél minket, és ezért vontál magunkhoz, magadhoz, minket a mocsárból, a halálból, a hitetlenségből, az átkozódásból, paráznaságból, mindenféle nyomorúságból, legfőképpen az Isten nélküliségből minket, a pokolból. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, együtt lehetünk a te szent nevedben és jelenlétedben, és te megáldhatsz minket azzal, hogy megszólítasz minket, hogy az a szó szólalhat meg a mi szívünkben, amely ezt a világot teremtette, amely kihívta a hullát, a halott Lázárt a sírból. Ez a szó hangozhat ma is, most is, telegerendáson is, és szerte ebben a világban. Ne hagyd minket magunkra, vallásos magányunkban, sötétségünkben, mert így könnyen mindent összekavarunk, összezavarunk. Urunk, arra van szükségünk, hogy te vedd kezedbe a követ, hogy abból fiú legyen. Te érints meg minket, te áldj meg minket. Ha már van hitünk, akkor kérünk, Urunk, növeld azt, tisztítsd azt, hadd formálódjunk a te képedre és hasonlatosságodra. De ha nincs hitünk, ha nem tudunk imádkozni, ha nem tudjuk, hogy mi végre ez az egész, amiben utazunk, amiben részt veszünk, te adj értelmet a mi életünknek. Adj életet, Urunk, hitet, bűnbocsánatot, szabadulást, reménységet. Hozzád jövünk, mert te hívtál minket. Áldj meg minket, Urunk, szavaddal, jelenléteddel. Teremts életet közöttünk és bennünk. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét kaptuk már tegnap este is, és ha élünk, együtt tölthetjük ezt a hétvégét, akkor a Krónikák második könyve 20. fejezetét olvassuk, ezt három részletben, és mivel többen vannak itt most, akik tegnap nem tudtak itt lenni, röviden megpróbálom összefoglalni a tegnap esti néhány üzenetet, gondolatot. Tehát Isten népéről olvastunk, de nem egyszerűen zsidókról, vagy Izraelről, vagy valami történelmi eseményről, hanem rólunk. Tehát amikor ezek hangzanak, szólnak itt ebben a gyülekezetben, és ezek az igék, ezek mindig rólunk szólnak. Tehát Kain, bármilyen erős ez a kifejezés, én vagyok, Ábel, én vagyok, Ézsau és Jákob, én vagyok, Péter és Júdás és János, én vagyok, ezek mind rólunk szólnak, az emberről. De az Isten is örök és ugyanaz, aki volt, aki van és aki lesz, Jézus Krisztus. Tehát mindig kicsit veszélyes dolog ilyen 2-3 ezer éves szövegekbe belebonyolódni, mert mi nem elmélkedni, meg ami ma nagyon divat, meditálni szeretnénk, hanem Isten szavára vagyunk kíváncsiak, arra pedig nagyon. És Isten tud ezeken az igéken keresztül szólni, különösen is, hogyha azt a szent lelket kapjuk, amely által ezek irattak. Amit kapott Ézsaiás, meg a többi, ha azt én kapom, akkor nem fog belebonyolódni ilyen csodálatos egzegetikai, meg kortörténeti ügyekbe, mert az nem kenyér, az nem táplálék. Itt minket telegerendásra azért hívtak, hogy itt azt mondták, hogy kapunk kenyeret. Mennyei kenyeret. Olyan kenyeret, mint hogyha eszünk belőle, akkor nem fogunk megéhezni. Hát ez kell nekünk, semmi más. Tehát Isten a tőle elrugaszkodott világot siratja, szereti, és ezért, mivel a szeretet az nem érzelem elsőrenden, hanem cselekedet, cselekvés, a szeretet mindig azt teszi a másikkal, amire annak a másiknak szüksége van. Ellentétben sok kegyes próbálkozásunk, ami nyomatjuk a sablon bizonyságtételeinket, sablon énekeinket, sablon teológiai gondolatmeneteinket, ez nem igaz, ez így nem jó. Jézus soha nem ezt tette. Jézus mindenkinek azt mondta, vagy nem mondta, amire annak a valakinek szüksége volt, hogy az ő élete megmozduljon. Például egy rendes kis lelki, szellemi tarkócsapás életet menthet, ha a fuldokló magát is megölné, meg a mentőjét is. Ez benne van a képzésben, hogy időnként menthetővé kell tenni például egy embert. És ezért is jönnek néha a bajok a mi életünkben. Mert itt olvastunk a bajokra, a bajról. Tegnap este sokszor volt a bajról, hogy bajban van Isten népe, és Isten mit ad ebben a bajban nekünk, és mit kell, és mit lehet nekünk tennünk. Tehát az ember bajba kerül. Isten nélkül, mert elszakad a forrástól, elszakad a kősziklától, a biztos ponttól, és Isten népe életében ez számtalanszor bekövetkezett, Istennek jó elgondolása van, de Isten nem, az embert nem jószágnak, nem gépnek, teremtette, nem bekódolt minket, és van sorsunk, ezért istentelen, gonosz dolog az ezoterikus szférába tartozó asztrológia is, istentelen és sátáni ügyek, dolgok, mert ezek felelőtlen, össze-vissza dumák, jóslatok, és azok a bizonyos jóslatok, főleg ha negatív tartalommal is bírnak, önálló életet kezdenek élni. És én magam is elhiszem, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. Ezért van nagy felelőssége egy szülőnek. Akkor a kölkére mindig azt mondja, hogy te mindig ilyen voltál, és ilyen vagy. Szinte benne van az, hogy ilyen is maradsz. Ezek gonosz jóslatok, gonosz dolgok. Tehát Isten látja a bajt, látja a hasadás, szakadás Isten népe életében is, és van jó ötlete. De ez az ötlet nem mindig egyezik az egyház, a vallás, a proféták, a kegyesek elképzeléseivel. Isten azt akarja adni neked is, nekem is, most ezekben a percekben is, amire nekem szükségem van, és neked szükséged van ahhoz, hogy előrelépjen a mi életünk. És nagyon érdekes, hogy sokszor ugyanaz az ige hirdetés Szentlélek által egészen más dolgokra teszi a hangsúlyt különböző emberek szívében, életében. Tehát a választott nép, ahogy a vallásos hívő emberek szokták, összevesztek, ketté hasadtak Júdára, Izraelre. Kicsi nép, de ő megteheti azt a luxust, hogy külön tartják az Isten tiszteletet, külön van királyuk, alkotmányuk, minden, és egymást kalapálják, lenézik, megvetik, de időnként Isten elküldi az igéjét, egyébként ma is, most is, Gyurcsánynak is, mindegyiknek. Isten elküldi az igéjét. Nagyon irgalmas és kegyelmes az Isten. Mindenkinek, mindenkinek. Ezen a földön. A legnagyobb csibészeknek is, diktátoroknak is. Az, hogy ma Magyarországon például minden nap számtalan csatornán szól az ige. Egy ilyen, ahogy Balczó mondta, hogy tulajdonképpen nagy baj van ez az ország, és a többség távol van Istentől, de én akkor folytatom, egy ilyen istentelen nép, mert az Isten még mindig annyira szeret, hogy számtalan módon megszólal. Például a Kossuth Rádió minden nap 1:30-tól 2:00-ig, és ne nézzük le, hogy ó, ezek csak metodisták, ó, ezek csak ezek, ó, nem. És néha persze lapos, unalmas, érdektelen, de mindig megszólal az ige. Mindig megszólal. Benzinkóton, autóban, bárhol, ahol az emberek élnek. Azt minden nap az kb. 300-400 ezer ember hallgatja például. Tehát Istennek gondja van ránk, és amíg itt élünk, fölébredtünk, és ma is halljuk az igét, ez az ő jóságának, kegyelmének a jele, ahogy énekeltük, az Úr jósága. És ebben az esetben Júda királyát, Jozafátot Isten megszólítja a bajban, ebben a kettéhasadt, skizofrén, vallásos állapotban, és irányítja, vezeti. Jozafát, ahogy olvassuk, nem tökéletes, egyikünk se tökéletes, de törekednünk kell erre feltétlenül, de vágyódik Jozafát Isten igéje után. És így próbálja a népét vezetni. Jozafátnak a kis pulikutyák, az őrzőkutyák jelzik, hogy körülvettek minket, körülvették Isten népét ellenséges erők, amóniak, meúniak, stb. Tehát van, ezek nem spiclik, ezek nem téglák, hanem igazi pulikutyák, hogy tegnap a kanáriról beszéltünk, hogy az önazonos kis lény, a pulikutyák is önazonosok, nem lehet őket sem szalonnával, sem semmivel lefizetni, ha jön a vész, a púli az ugat. Ez persze sokakat idegesít. Balczó András nagyon sokakat idegesít ma Magyarországon, mert ugat, vakkant, ahol mások néma ebek, ahogy az igében olvassuk. Néma ebek, nem tudnak ugatni. Vakkantani kell. Itt szólnak Jozafátnak, hogy baj van, megjött az ellenség hatalmas erővel és erőkkel. Jozafátról azt olvassuk, hogy megijed, ilyet, meg ilyet. Erről is beszéltünk, hogy emberek vagyunk, törékenyek vagyunk, de azonnal az Urat kezdi keresni. Tehát nem csak hisztizik, nem csak meditál, nem csak haditanácsot tart és egyebek, hanem azonnal keresi a forrást, ahol egyáltalán esélye van arra, hogy kimozdulhat ebből a tragikus, reménytelen állapotból. Az Urat kezdi keresni, böjtöt hirdet, és imádkozik, és összegyűjti az embereket, az egész Júdát, és imádkoznak, és böjtönek, félretesznek minden mást, és keresik az Urat. És elismeri, és kimondja Jozafát, hogy nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, és tegnap este is úgy szólt hozzánk az ige, hogy ez persze jelenthet társadalmi, politikai és egyéb összefüggéseket, de elsőrenden szerintem azt, hogy az ember átéli, hogy vannak olyan események, ügyek, erők, mondjuk ki például bűnök, amelyek meghaladják a mi erőnket, a mi vallásos erőnket. Józsefát szerintem nem volt egy mafla ember, egy tutyimutyi valaki, okos, tapasztalt, hívő király volt, és azt mondja, hogy nem tudom, mit kell csinálni. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy most mit kéne csinálni. Tudta a korabeli aranymondásokat, szerintem mindent tudott Józsefát, amit tudhatott egy hívő király. És mégis imában a nép előtt is, hogy hallják a többiek, ki tudja ezt mondani, hogy nincs erőnk ezzel a tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk. Ki mondja a király? Én voltam már így, biztos a testvérem is. Csak ne, tényleg ne bolondítsuk magunkat, hogy vagyunk sokszor olyan hívők, hogy mi mindig mindenre tudunk valamit mondani. Mi mindig mindenkinek tudunk valami tanácsot adni. Nem, testvérek, lehet olyat, hogy az ember hallgat és csendben van és vár. Van olyan, hogy az ember csendben van, hívő ugyan, de sír. Sír az Úr előtt. És akkor még például azt is átéli, amit a zsoltáros gyönyörű költőisége így fogalmaz, hogy tömlőidbe gyűjtöd az én könnyeimet. Amikor ennyi a evangelizáció, meg a biblióra, meg a szertartás. És nem röpködnek mindenféle kegyes ötletek, hogy neked ezt kéne csinálni, azt kéne. Biztos valami bűn van az életedben, hogy stb. Ahogy a Jobb barátai nem tudják befejezni a bibliórát, az evangelizációt, a családi napokat. Tartják ott napokon keresztül Jobbnak. Mind ötletelnek, mindent mondanak. Csak nincs adás, nem értik az Isten akaratát, szavát. Mind, ma így van, tök jó vallásos szöveg, duma. Nem lehet nagyon megtámadni azt, amit mond Zófár, Bildád, Elifáz, de blabla, üres járat, semmit nem ér. Nem segít. Sőt, Isten a végén kicsattan, hogy elegem van belőletek. Nem segítettetek az én szolgámon, Jobbon. Halvány fogalmatok nincsen, hogy mit jelent egy hívőnek bajba kerülni, amikor minden beborul, és nincs, úgy tűnik, hogy nincs hajna, nem jön a hajna, nincs remény. Halvány fogalmatok nincs konformista, puha kezű, nagy evangéliumi keresztjének. Jobb az én szolgám, szenved, úgy szenved, hogy nem kap levegőt, és nem tud imádkozni se. És nem érti, hogy hogy történhetett ez meg vele is a családjával, az én családommal. És Isten haragszik erre, igen, haragszik erre a három kegyes fickóra. Tehát nagyon nem mindegy, testvérek, hogy a bajban mit teszünk, mi van velünk, mi történik velünk a bajban. A baj az, amikor erőnket meghaladó ügyek, dolgok körülvesznek, lenyomnak. Ez lehet egy rossz labor eredmény. Igen, az is lehet. Bármi lehet. Bármi lehet. Lehet egy éjszakai felriadás, halálfélelem. Ilyen is van. Mondta a napokban valaki nekem. Évek óta nem tud aludni a halálfélelem miatt. Sok minden lehet ez. Törékenyek vagyunk, emberek vagyunk. És a király kimondja azt, hogy Uram, te vagy a király, nem én vagyok a király, nem akarok istenkedni. Én úgy gondolom, most már pár évtized után kicsit őszülgetvén, hogy valami irtó nagy csoda, hogyha egy újjászületett, megtért, szolgáló lélek, ki tud lépni abból, hogy ő mindent tud, hogy ő mindenre tud válaszolni, hogy ő mindenkit ki tud okítani, csak saját magát nem, és a benne lévő kegyes bűnökkel szemben is teljesen tehetetlen, de nem ismeri ezt föl. Másokban fölismeri. Testvérek, ha nagyon sok bajom van az, hogy mennyi anyagias ember van, hát akkor érdemes csendben várni az Úrra, hogy ő szóljon nekem, hogy miért vagyok én ennyire érzékeny az anyagias emberekre? Hogy mennyi parázna ember van ezen a földön, na hát, és hogy mik mennek a tévében is, meg egyebek, meg az interneten, akkor érdemes ezen elcsendesedni, miért van ennyi bajom a környezetemmel, pedig hívő vagyok, kegyes vagyok. És hogy engem megaláztak, hát megaláztak. Hát azért jó, hívők vagyunk meg minden, de azért így nem lehet velem beszélni. És akkor eszembe jutatja Isten szent lelke a volt gerendási plébánost, aki egy apró, szelíd, hívő, kedves parasztember volt, 13 gyerekes kondorosi családból, és volt mellette egy legalább dupla méretű és súlyú kántora, aki őt számtalanszor megpróbálta megalázni. És akkor, amikor a plébánossal együtt kávéztam, csurgott ránk az eső a konyhában, mert nem volt tető, és hát nem mesélem el, tehát egy drága, szent ember volt ő, és az ördög utálja ezeket, gyűlöli ezeket, és leginkább vallásos jelmezbe bántja Istennek ezeket a küldötteit, és akkor, amikor már nagyon elegem volt, és provokáltam az Istvánt, hogy bírod te ezt? Hát hogy bírod te ezt? Mert ugye mi ezt elrendeznénk, az ilyen tahókat, szent tahókat, meg góliátokat, hát pí, azt a betyára, odda neki egy követ a homlokára, terüljön el ez a nagy zsákkántor. És amikor már nagyon nyomkodtam az Istvánt, hogy már mondjon már valamit, és akkor ő annyit mondott, de nem nagyképűen, azt mondja, hogy tudod, az alázatos embert nem lehet megalázni. Ezt nekem mondta szerintem 85 körül, 90, több mint 20 éve. Úgy lüktet ez a mondat bennem, sokszor elfelejtettem, de újra és újra visszatér. Testvérek, ez például egy ige. Ez az, amit Isten elküldött Jozafát által a túl önérzetes kollégának. Tehát Sziget István plébános által Szeverény János evangélis lelkésznek. Ott a kávézás közben Isten igéje szólt hozzánk. Ebből lehetne írni egy mai sztorit, történet. És ez így megy, így működik. Nem mindig templomban történnek ezek a dolgok. És én azóta sokszor elbuktam ezen a téren, sajnos, ez nem dicsekvés, de ez az ige lüktet, és mozog, és munkálkodik, hogy az alázatos embert nem lehet megalázni. Ez nem azt jelenti, hogy birka, hogy tutyi-mutyi, hogy mindent meg lehet csinálni vele, hanem olyan, mint Jézus. Ugyanis, nem tudom, eléggé tudatosul-e bennünk az, hogy Isten terve, célja, akarata az, hogy még itt a Földön, például akik itt is ülünk, mi mindnyájan olyanok legyünk, mint Jézus. Ez egy nagyon komoly dolog, és nagyon szép dolog. Az ecce homo, ilyen az ember, ilyennek teremtett. Mondhatjuk, adjam már, nem vagyunk mi Jézusok, ne istenkedjünk, ne. Hagyjunk már rá is valamit, ő a megvált, nem vagyok én megváltó, meg nem. Az igében az van, hogy úgy kéne, hogy szeressünk, mint Jézus. Úgy kéne, hogy megbocsássunk. Jézust nagyon megalázták. De hát ha ránézzünk az ő alakjára, hogy áll ő összeverve, megkötözve véresen Pilátus előtt, az akkori globalizált világ nagyhatalmú ura előtt, akinek egy kis kézmozdulat elég lett volna, és elég is volt, hogy Jézust vigyék. És Jézus ott áll. Mintha megalázták volna. Nem lehetett megalázni, mert ő alázatos volt. Tehát nem mindegy, hogy a bajban mire figyelek, mit hallok, mit csinálok. Folytatjuk az igét, tehát Jozafát imában ezt a nép előtt el, hogy nem tudjuk mit tegyünk, csak rád tekintünk. És ez nem egy kegyes szólam, hanem igaz. Nem tudom, hogy mit tegyek, kifogytam a hívő ötletekből, a gyermekemmel kapcsolatban, a házasságommal kapcsolatban, a gyülekezetemmel kapcsolatban, a népemmel kapcsolatban, sőt, a saját dolgaimmal kapcsolatban, és kifogytam. Egyes bűneim megrázzák magukat, és utánam jönnek. Kifényesítik magukat. Sőt, megkrisztianizálódnak sokszor. Megkereszteljük őket. Utánam jönnek. És újra leterítenek. Mi? Bármi, akármi. Indulat, harag, gyűlölet, anyagiasság, parad, ahogy már mondtuk az előbb is. És ez nagyon jó, és ez nekem nagyon tetszik Isten igéjében, a Bibliában is, és Jézus személyében is, hogy olyan légkört teremt, amiben maradhatnánk őszinték, és maradhatunk őszinték. Nagyon tetszik, és nagyon fontos, hogy Jozafát ki tudja mondani, hogy tehetetlen vagyok, és tanástalan vagyok. És ez nagyon fontos, testvérek, amikor te is és én is küszködünk például a bűneinkkel szemben, vagy erőnket meghaladó ügyekkel szemben, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Uram, fogalmam sincs, tehetetlen vagyok. Nem tudom, mit tegyek. De itt vagyok, de rád nézek, de várok rád. Uram, várok rád. Várlak, mint az őrök a reggelt, a hideg, sötét, csont vacogtató éjszakában. Várok rád. Uram, szólalj meg, könyörülj rajtam. Én ezt az imát megtanultam. Könyörülj rajtam. Az elmúlt 30 évben nagyon sokszor elmondtam. Könyörülj rajtam. Most Isten tisztelet előtt is elmondtam. Sokszor. Könyörülj rajtunk. Tekints ránk. Érints meg. Szólíts meg. Adj jó látást. Adj jó ötleteket, Uram. Nem tudok így tovább menni. Jöjjön el a te fényed. Tegnap beszéltünk a madarakról is. Valamit hadd mondjak el. Említettem azt, hogy a gerendási plébánia kertben találkoztam először olyan madárral, amely éjszaka is tud énekelni. Mert Isten gyermekei ilyenek egyébként. Éjszaka is tudnak, a nagy bajban is tudnak énekelni. Mert a mai kereszténység egy része komfort kereszténység. Turkáló kereszténység. Megy ez a turkálás. A jobb a dicsőítés, ahol itt, oda megyünk, ide szaladunk, oda szaladunk, itt melegebb a templom, ott jobb a dicsőítés, és jobban elfogadják az én hülyességeimet, itt jobban ajnároznak, tovább. Turkálunk, fogyasztunk. Fekete lyuk kereszténység, elfogyaszt mindent maga körül, és nem ad. Ez az a madár még, amelyik csak akkor énekel, ha kívül fény van és meleg. Ez is jó, ez is egy szakasz, de ez a pszichikus kereszténység. Ez az, amelyik csak érzelmi, értelmi, akarati szinten keresztény. Az igazi keresztények éjszaka is énekelnek. És eszembe jutott a mi mostani kis madarunk, és tegnap a nevét elfelejtettem mondani a kanárinknak, hát nem véletlenül neveztük el Karúzónak. Úgy énekel testvérek, hogy ez a kis test majd szétesik, és úgy tűnik, hogy mostanában rajtam kívül családom tagjai, egyiküket se hatja ez meg, nem tudnak így elmélyedni ebben a kérdésben, sőt, mostanában karanténba zárják Karúzót, egy nagy kalitkában kerekei vannak, és betolják egy külön szobába, mert nem lehet tőle tévét nézni, zenét hall, beszélgetni, és a többi. Látják, hogy én gyönyörködöm, de ők meg, hát úgyhogy ne sértsenek meg, tolják már a Karúzó kalitkáját el. Sőt, ha nem tolják ki, akkor különböző lepleket kerestek már elő a sufniból, rátettek egyszer egy kék leplet, de hát reggel jön a napsütés, pedig le van húzva a roló is, de nem tudja teljesen kizárni a fényt, a Karúzó elkezd a roló mögül, meg a kék lepel mögül is énekelni. Azt a betyárját, a 700-et. Na még egy leplet rá, és na még egy leplet. Nem éreztél még ilyet? Ne, én éreztem már ilyet. Jönnek a leplek. Na még egy lepel, na még egy lepel. Na most énekelj, na most légy hívő, na most bocsáss meg, na most szeres, na most mosolyogj, na! És ezt figyeli, kicsoda, a sátán, a vádló. Állandóan vádolja Isten választottait éjjel és nappal. Ezt olvassuk az igében, mert az ige igaz, és tudja, hogy miért írja ezt. Téged is, és mindenkit. Mi megrázkódott egy kicsit a keresztény világ, amikor most előkerültek Teréz anya levelei. Ó, a Teréz anya, Nobel-díjas, aki milliókon segített, aki stb. És akkor egyszer csak előkerülnek olyan napló részletei, amiben ott vannak a küzdelmei. Ima formájában leírva a csalódások, a nyomorúságok, a harcok, a kilátástalanságok. Nekem ez nagyon tetszik, és nekem nagyon kell a Teréz anya képhez ez. Mert ez az igaz, és ez így igaz. Jönnek a leplek. És a kismadár csak akkor tud énekelni, ha tényleg a szívében van ott a hajnal. És az élet. Ezt akarja Isten adni nekünk. Ez senki és semmi más nem tudja megadni. Tényleg valóban csak az ő jelenléte. És Józsafát ezt tudja. Ezért ez kimondja, hogy nem tudunk mit tenni, de itt vagyunk és rád tekintünk. Süss ránk nap, igen. És most olvasom tovább, akkor rászállt, ja azt is olvastuk tegnap, hogy ott állt az egész nép, a gyermekek, feleségek, fiak. Jó, ha ez csapatba történik. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jaházierre. ez van, csodálatos dolog. Igaz nem a királyra. Olyan evidens lett volna, hát a király van fölkenve, ő a vezető, ő a felkent, hát ezért kapja a fizetés, hát ezért tartjuk. Hát nem. Erre a cipészre, vagy erre a birkapásztorra. Amikor gerendáson nekem egy hívő néni azt mondta, hogy János, nem kell minden harcot végigharcolni. Ezt mondta. Látta, hogy pöfögök, intézkedek, csinálom. Nem kell. Higgy el, nem idézte ezt az igét, de teljesen ennek az igének a tartalmát mondta el. Higgy el, hogy sokszor úgymond magától megoldódnak dolgok. Sokszor nem, ezt is tudjuk. De arra jöttem rá, hogy a népnek itt, a királynak is, és sok mindenkinek mire volt szüksége? Hát persze, hogy az Úr szabadítására, de arra, hogy ők maguk miközben átélik az erőt meghaladó próbákat, nehézségeket, és Isten azt mondja nekik, mindjárt olvassuk ezt a híres ismert mondatot, hogy az Úr harcol értetek, maradjatok, vesztek, stb. Hát ez nem egy ilyen löttyet, protestáns, hintaszékes valami, hogy akkor tillárom, haj, ő elvégzett mindent, haj, de jó kis vallás ez, nekem nem kell semmit csinálni, a Marika intézi a főzést, lesz meleg templom, még a napot is megrendelik és besüt, hát ennél jobb vallás nem kell. Nem kell semmit csinálnom, nem? Hát olvassuk, hogy itt már mi minden történt. A pulik ugattak, észlelték a veszélyt, jelentik. Jáz, a király, na, ezek a nevek. A király megijed, böjtöt hirdet, félretesznek mindent, összehívja egész Júdát, imádkoznak, és várnak az Úrra. Hát ez már szerintem legalább 7 dolog, amit már meg kellett tenni. Meg kellett tenni? És akkor egyszer csak jön a kijelentés. Érkezik a fény, érkezik az ige, érkezik az üzenet. Tehát nem arról az, hogy testvérek, kinek jut eszébe erről az szép igéről valami. Valaki, vannak ilyen ügyeletes, akiknek mindig eszébe jut valami, és mondják, de ugyanazt a 30-es kislemez, mindegy. Szóval nem ez a lényeg, hogy nekünk mi jut erről eszünkbe, hanem Istennek ma, most, itt, a te életed felé mi az üzenete. Ez már izgalmas. Hogy ő mit mond? Ő mit mond az én házasságomról? Ő mit gondol? Mit gondol az én elmúlt 41 néhány évemről? Az elmúlt években az én életem is például kohóba került, kemencébe került, tűzbe került. És ez óriási, tehát egyrészt nagyon nehéz, másrészt kegyelem az Istentől, mert a purgatórium, a tisztított tűz az itt van. Isten olyan kegyelmes, hogy megadja itt a tüzet. Hogy kiégjen időben szemét, értéktelenség, és talán tavaly, hogy mikor volt, amikor úgy értettem meg Isten szavát, hogy azt mondta nekem, hogy a te szolgálatod, amit olyan annyira szeretsz, meg annyira nagyra tartod, egy része értéktelen és szemét. Én ilyen nehezet még nem hallottam Istent, hogy ilyet mondjon nekem. Ilyen fájdalmasat én még nem hallottam tőle. Hát Uram, ez az életem, hát kiderült, és igaza van, és szépen megértette, hogy egy részét nélkülem csinálod. Nélkülem csinálod. Rólam, meg nekem, meg, de nélkülem. Hát te nem mindig azt mondod, amit én mondom. Nem mindig az én cselekedeteimet cselekszed. Nem Jézusért, ezek a... ilyen nagy, megható, párás szemű kijelentés. Jézusért, ne, Jézus akar benned. De ne Jézusért, hanem ő cselekszik benned. Tehát amikor a kezed elindul, az Jézus keze kellene, hogy legyen. A szavad Jézus szava kéne, hogy legyen. Jézus! Jézus! Isten szerintem rettenetesen fárasztják már sokszor a kegyes bizonyságtételek. Ami egyszerűen rólam szól, rólunk szól. Köldöknéző, egoista, egocentrikus vallásosság. Hogy azért persze Isten meg Jézus, de engem, de én általam, de ezt, és akkor rólam. Nekünk Jézusra van szükségünk, az élőre, tehát nem egy tanra, és nem egy gondolatra, ő él. És ő ki akarja jelenteni magát, és kijelenti magát, rászáll Jaházierre, egy fickóra, egy emberre, és megszólal ez az ige, és ez a szöveg, ez az üzenet, ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert az Isten ezt mondja. Az ördög mindig azt mondja, hogy aki áll, aki harcol, aki hívő, az méltatlan, annak nem fog sikerülni, úgyse fog sikerülni, és lenyom minket. Nem véletlen sajnos a Magyarországon is működik a sátánizmus, direkt módon is, meg indirekt módon, a sátán lenyom minket, és lealáz, és megaláz, hogy olyat mondok, olyat gondolok, stb., amit nem szabadna. És megaláz, és saját magamat megvetem. Ne engedjünk azoknak a belső gondolatoknak, amikor utáljuk magunkat. És van, aki gyűlöli magát. Genghis Khanról jegyezték föl, hogy amikor életében először nézett tükörbe, depressziós lett tőle. Tehát az vagy, amire nézel. Ezért nézzünk, emeljük föl szívünket és szemünket, figyelmünket, és nézzünk az Úrra, mert ő a világosság, és ő megvilágosíthatja a szemünket, szívünket. Tehát ne féljetek, ne rettegjetek ettől a tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. És ezt úgy érzem, Isten megértette velem, bizonyára van ennek más üzenete is, de én ezt értettem meg belőle, ami egyébként evidens lenne, de a hétköznapokban nem mindig így történik, hogy vannak olyan harcaink, küzdelmeink, főleg a bennünk lévő bűnökkel szemben, amelyhez Isten erejére van szükség. Tehát nem az, hogy soha semmit ne csináljunk, nem. De a bűnömet nem fogom tudni legyőzni. Nem fogom tudni legyőzni. És a gyermekemben sem fogom tudni legyőzni a hitetlenséget és a bűnt. Nem tudom legyőzni. Ilyen értelemben az Úr harcol értetek. Az Úr háborúja ez. Maradj veszteg. Nem tudod megoldani. Nem tudsz életet, hitet, bűnbocsánatot adni a másiknak. De ez a folyamat beindul, és Jozafát, most eltaláltuk a nevét, és az egész nép, ne egyszerűen ammóniakról, meúniakról, és még nem tudom kikről elmékedjen, és írja le, hogy ezek a mi ellenségeink milyen romlottak, milyen bűnösök, hogy nekünk milyen nehéz sorsunk van ebben a világban, Isten népének, hívőknek, a választottaknak, hogy ennyi gedva néppel kell harcolnunk. Nem, hanem miközben beindul ez a folyamat, maga a király, Jozafát és a nép megváltozik. Még el se jutottunk az igazi küzdelemig, harcig, Isten ő a népet és a királyt megváltoztatja. És ez a lényeg. Erről van szó. Hogy ha miközben a bajban az Úrra nézek, az Úr engem megváltoztat. Még semmi nem történik a környezetemmel. Semmi, akivel nekem annyi bajom van. Akik úgy gondolom, hogy az én feladatom a környezetem. Fölébredek és megyek a környezetemet megváltoztatni. És ehelyett az Isten engem akar megváltoztatni. Ez csodálatos, ez nagyon fontos, nagyon komoly dolog. Ne rettegj, ez nem a te háborúd, nem a ti háborútok, hanem az Istené. Holnap induljatok ellenük. Tehát elhangzik, hogy ez az Isten harca, de induljatok. Ébresztő, olvassuk is, jó korán, hajnalban fölkelnek. Ébresztő, induljatok, harcoljatok. De nem a ti harcotok ez. Hogy van ez? Hát így van ez. Isten így tanít minket a szabályszerű szellemi-lelki küzdelemre, harcra. Ez a kiképzés. Kiképez az Isten minket. Úgy nem lök oda a harcba, hogy ő ne adná meg hozzá a jó edzést, a jó trenírozást. Tehát tegnap szó volt a bajról, ma az edzésről van szó, felkészítésről. Hogy Isten nem hagy minket felkészítés nélkül. Holnap induljatok ellenük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok. És néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ez ma szellemben, lélekben, valóságban azt jelenti, hogy nyugodtan nézzünk föl az Úr Jézus Krisztusra, mint értünk megfeszítetre. Nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Így, hogy az ő sebeiben van a mi gyógyulásunk. De annak is a gyógyulása, aki nekem annyi bajt okoz. Nem tudom meggyógyítani. Ő az áldott orvos. ő rá nézzetek, nézvén Jézusra, hitetek elkezdőjére, megtartójára és beteljesítőjére. Nézvén az élő Jézusra, nem az általunk kreáltra, lefestetre, megálmodottra, megteologizáltra, az élő, erős, csodálatos Jézusra, akinek a hangja olyan, mint a mennydörgés, szeme, mint a tűz lángja, hófehér ruhában van, ezért adta ezt a kijelentést az Isten, hogy lelki-szellemi harcaimban egyszerre nézek az értem véres és vérző Krisztusra, és a győztes Krisztusra, a bárányra, amely áll, ez van a Jelenések könyvében, a megöletett bárány, amely áll a lábain, és közben jár a mennyei főpap értem, amikor erőtlen vagyok, amikor ott van az éjszaka az életemben, amikor nem tudok imádkozni, csak nyüszögni, meg nyöhögni, akkor a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettem. Ez van, ez az evangélium. Evangéliumot hirdetünk, jó hírt hirdetünk. Van baj? Van persze. Nem tud a gonosz olyan mocskot, olyan szennyet mondani, amire Istennek ne lenne valami válasza, megoldása. Nem tud. Most nagyon hangos a mi országunk, és ez a csodálatos globalizált nyugat, az ördög hangjától, a vesztő hangjától, mindenféle luciferi, meg nyíltan egészen sátáni okádások, büfögések jönnek föl, szörnyű, kénkőszagú történetek, hullanak az ifjaink, fiataljaink. Nem tud olyan félelmeteset produkálni a gonosz, hogy én ne látnám, mint a száműzött, idős, közel 100 éves János Pátmos szigetén a tűzlángú Úr Jézus Krisztust, aki erősebb a gonosznál. És ha ránézek, lehet, hogy összeesek, de rám teszi a kezét, lehet, hogy ez az este van, akinek ezt jelenti, hogy ő rád teszi a kezét. És elmondhatod, hogy halott voltam, de íme élek, mert ő, az élő, rám tette a kezét. Ne félj, ne retteg, Júda, Jeruzsálem, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor, ez most már a befejező blokk, igyekszünk rövidíteni, röviden, de jó ez, kell ez nekünk. Ekkor Józsafát mit csinál? Elhangzik az evangélium, az üzenet, és Józsafát mondhatja azt, hogy hát akkor vége az istentiszteletnek, menjünk haza, vagy vacsorázzunk, együnk egy jót, vagy biccent egyet a fejével. Ez is szép volt, jó volt, elraktározzuk, nem? Nincs vége. Ekkor Józsafát arccal a földig hajolt. Fantasztikus jelenet. A király, a pap, a püspök, az apa, a tanár, az anya. Van ilyen. Arccal a földig hajolt. Múltkor részt vettem, havonta van Budapesten egy pásztorkörünk, 8-9 felekezet, lelkészen jövünk össze, havonta egyszer, körbe ültünk egy 20-an, és a vége felé egy idős, református, őszhajó, nagy, őszbajszú bácsi, tekintélyes bácsi, egyszer csak lecsúszik a székről, letérdel, és földig hajol. Hát, ugye színes csapat vagyunk, mindenféle ember van köztünk, na mondom, ő is talán egy kicsit habókos, vagy szerepel, vagy valami. Óvatosan kell ezzel bánni. Ez a bácsi valószínűleg ezt így érezte, hogy nem árt. Hallottunk itt a délután Balcótól a térde és keresztvetés sok mindenről. Mindegy, hogy kívülről, vagy belülről, lélekben, szellemben, valóságban, de szerintem, mivel testben is élünk, és azt mondja az ige, hogy a te testetek a Szentlélek temploma, nem árt a testünkkel is átélni, megélni. Akár a dicsőítés. Valaki ezt azt mondta tegnap, itt gyönyörű dicsőítő énekek voltak, hogy jaj, ennél az éneknél mindig úgy fölemelném a kezemet, de hát nem mondta tovább a mondatot, mert tudjuk, mert akkor, ha ezt megtennénk, akkor itt szektársoknak, rajongóknak néznének minket, hát ezért egy és akkor mondom neki, hát mondom, én is képzeld, de időnként meg is teszem, de hát, mert ilyen konszolidáltak, ilyen nagyon-nagyon merevek vagyunk, de akkor ne térdeljünk, meg ne így, meg ne úgy. Hát mi van, ha fontos az, hogy letérdeljek? És így is kifejezzem. És kifejezze a király maga előtt és a nép előtt. Ez is nagyon szép ez a mennybe, a csendes szobádba és a többi. De néha ki kell, hogy fejezze a király a kompetenciával rendelkező, hogy teljesen meghajol az Úr előtt. Homlokom a padlót érinti, ilyen padlófogás is van. Emlékszünk Gyökösi Bandi bácsi mondatára, hogy ne kiboruljunk, hanem leboruljunk. Kiborulás helyett leborulás. És a leborulót maga a bárány Jézus emeli föl. Magához emeli. Ekkor Józsafát arccal a földig hajolt, és mit olvasunk tovább? Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt. Ezt, amit a király csinál, azt teszi a nép. Ha rosszat tett van a király, azt valószínűleg utánozzák. Nagyon sokan. Ezért van felelősségünk is. De ezért tanít minket az ige, hogy mit kell tennünk. Mindnyájan leborulnak. És imádták az Urat. Bajban? Bajban imádkozni? Vagy imádni az Urat? Ütközet előtt? Hát nincs erre időnk. Na, most ne totojázzunk, most gyorsan mondjuk el a könyörgő Zsoltárt, aztán húzzunk, gyerünk harcolni. Nem, elkezdik imádni az Urat. Miért? Mert az Úr megjelent. Ott volt közöttük. És az semmivel nem pótolható, az nem elég a dob, meg a ritmus, meg a behergeljük magunkat valami érzelgős valamire. Nem, ha az Úr ott van, akkor tudok imádni. Az imádatot ne adjuk oda a bohóckodásnak, az nem koncert az Isten imádata, hanem az, amikor az élő megérint, és érzem, hogy ő él, hogy ő van, hogy ő tűz, hogy ő szeretet, hogy ő halálosan szeret, hogy ő gyönyörű, hogy olvassuk a Zsoltárban, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kérését. Rátapad az életem az élőre. Ez az imádat. Ez az imádat, ami megtörténhet csövekkel az óromba. Erre tanít minket az ige. A bajban az Urat imádni. A magasztalásban rejlő erő. Mennyei erő. Mennyei erőt adj nekünk, Urunk. És imádták az Urat. A keháti és kóráhi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Nem tudták abba hagyni, hogy tegnap estét nem tudtok abba hagyni Isten imádatát és dicsőítését. Mert ebben erő van. Mert erre van szükségünk. A 3 millió depressziósnak, az 1 millió alkoholbetegnek, és a többinek, amiről itt hallottunk, és amiről hallunk napok óta. Erre van szükségünk, hogy az Isten napja ránk ragyogjon, bevilágítson a sötét barlangokba, cellákba, szívekbe. Én azt javaslom, hogy most az imádságunk egy csendes éneklés legyen, kíséret nélkül a 121-es éneket csendben szépen elénekeljük, lélekben és igazságban. Emlékszem, hogy itt jelenlevő Bonyai Sanyi testvérem, vagy már lehet, hogy elindultak, mondta egyszer, az autójában volt az énekeskönyv, hogy ezt szokta énekelni, hogy bűnösök barátja, maradj velem. Én azt hiszem, hogy ezzel az énekkel és imádsággal tudnánk felelni Isten igéjére. Tehát a 121-es, aki nem ismeri, az is tudja figyelni, illetőleg tartsuk úgy az énekeskönyvet, hogy lépjünk oda, hogyha nincsen nekünk, és követhetjük. Ó, maradj vélem, az est közelget, nő a sötétség, ne hagyj engemet. Nincs más segítő, ki fogná kezem, gyengék gyámola, te maradj velem. Septen elmúlik rövidke időn, földi fény tűnik, fakul az öröm. Változik, pusztul minden körülem. Te, ki nem változol, maradj velem. Többet kívánok röpke szavadnál, mint tanítványid között lakoztál. Otthonos meghit szent közösségben, jöjj ne vendégnek, de maradj
velem. Ne rettentéssel, mint urak ura, jöjj irgalommal, életet hozva, lésebbre balzsam, bűnre kegyelem, bűnösök barátja, maradj velem. Jól láttad minden tévejgésemet, mennyiszer lázadt szívem ellened. Én lettem hűtlen, de te sohasem, most már, mint halálig maradj velem. Nincs óra, melyben rád ne szorulnék, kísértő ellen hű kegyelmed véd, támaszom útam, ki lehet nekem, fényben, borúban te maradj velem. Véled nem rémít többé semmi vész, áldott a könny és könnyű a nehéz. Sír és halál sem árthat már nekem, győzök, Uram, csak te maradj velem. Tartsd oda hunyó két szemem elé, szent kereszt fádat mutass ég felé. Tűnnek az árnyak, virrad reggelem, életben, halálban maradj velem.
De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Amen.